Folytatjuk Isten igéjének a tanulmányozását Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, az Igazság szabaddá tesz című sorozatunkban, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ha ismerjük az igazságot, az adja az életünk valódi szabadságát. Így olvassuk Isten igéjét tehát a Római Levél 8. fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig. Így hangzik az élő Isten kijelentett szava. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy bepillantást engedsz menny és föld, Isten és ember kapcsolatába. Urunk, köszönjük, hogy ilyenkor meg akarod nyitni a te szívedet. És köszönjük, hogy gyönyörködsz bennünk, mert a mi szívünk is nyitott, Urunk, és kérjük, hogy ajándékozz meg a te mennyei kijelentéseddel. Amen. Foglaljunk helyet. Gyerekkorában ki az, aki járt elátkozott kastélyban? Vidámparkra gondolok. Nem voltatok az elátkozott kastélyban, vagy varázskastélyban a Vidámparkban? Dehogy nem, persze. Jó van, azért a bólogatásokból leveszem, hogy dehogy nem. Nem szégyen ezt bevallani. Elátkozott kastélyban is jártam életemben, majd az életünk Krisztusban hétvégén le lehet tenni ezt is. Mi az elátkozott kastélynak a lényege? Milyen millió fogadott bennünket? Hogy? Félelmetes, így van. És még? Sötét. Valahonnan ezt hallom, sötét. Félelmetes, sötét. Mivel sötét, ezért mindig beépítenek bele olyan részeket, ahol nem tudod, hogy merre kell tovább menni. És úgy érzed, hogy beszorultam. Aztán mik vannak még egy elátkozott kastélyban? Akadályok, így van, és még? Hogy? Torztükör, nagyon fontos, az egy alapkelléke az elátkozott kastélynak, a torztükör. És van még egy a torztükörhöz hasonló fő attrakció, aminek benne kell lenni az elátkozott kastélyban. Tükör, jó, torztükör, tükör, igen, ez ugyanaz. Bezárt ajtó, igen, igen, az is van, hogy nem tudod, hogy merre tovább. Csúnya bácsi. Hát gyakorlatilag igen, azt hogy mondjuk más szóval? Szörnyek, szellemek. Az elátkozott kastélynak a tipikus részletei a sötét, a torz tükrök, amiben nem jól látod magadat, a bezárt ajtók, az akadályok, a labirintusok, amiből nem tudsz kikeveredni, és a szörnyetegek, a szellemek, amik félelmetesek. Drágáim, ha az a kérdés, hogy miért nehéz ez az élet, arra a keresztényeknek van egy elég egyszerű, jól definiálható válasza. Azért, mert egy elátkozott világban élünk. És talán nem is gondoltál így a világunkra, mert majd mindjárt mondom, hogy hagyományosan milyen világképet próbálnak elénk tárni. De melyik részlete az nincsen a világunkban, mint ami egy elátkozott kastélyban? Itt vagyunk bezárva a sötétségbe. Erről a Biblia lépten nyomon beszél. Ennek az életnek a sötétség a jellemzője. Ragyogtok, mint csillagok a világban. Hol ragyognak a csillagok? A sötétben. Milyen nemzedék az, az emberiség, ami körülvesz bennünket? Egy elfajult és eltorzult nemzedék. Hova kellett Jézusnak, a világ világosságának megérkeznie? A sötétségbe. Mit mond Ézsaiás próféta? Azokra ragyog nagy világosság, amikor megérkezik a Messiás, akik a sötétségben ülnek, akik nem látják a kiutat. Az életünk azért nehéz, mert egy elátkozott világban élünk. És tudom, hogy nem ezt a szót szoktuk használni rá, de Pál apostol erről ír. Szoktuk azt használni, hogy ez a világ bukott, és ez így van. Szoktuk azt használni, hogy ez a világ törött. Ez is így van. Szoktuk azt használni, azt a kifejezést, hogy ez a világ nem működik jól. Diszfunkcionális. Így van. De talán a legerőteljesebb kifejezés, ami leírja a világunk állapotát, amiben kénytelenek vagyunk élni, az az, hogy elátkozott. Sötétben tapogatózik az emberiség, hogy vajon merre van a kijárat. És mindeközben mi az, ami körbevesz bennünket? Egy olyan szellemvilág, ami nem csak rád akar ijeszteni, hanem meg akar ölni. Ez a világunknak a látlelete. Az emberiség be van zárva egy sötét helyre, ahonnan nem tudja a kiutat, ahol körbeveszik a szellemek, a szörnyetegek, ahol állandóan olyan torz tükrökkel szembesülünk, amik nem a valóságot mutatják, ki az, aki maradéktalanul elégedett itt önmagával ebben a teremben. Aki azt mondja, hogy én mindenestől annyira jól érzem magamat a bőrömben. Ilyen nagyszerű embert nem tudom, hogy találkoztam-e már hasonlóval, mint én magam. De miért van ez így? Azért, mert a világunk átok alatt van. Mert hogy ezt olvassuk. Közvetlenül a Biblia legelején az emberiség nagy, tragikus összefoglalásában. Az embernek pedig ezt mondta, tudnédik Isten. Büntetésként. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az tehát, hogy az élet nehéz, az természetes következménye annak, hogy Isten megátkozta a földet miattunk. Nem jó kedvében, nem azért, mert ő egy haragvó és büntető Isten, aki végre most kiélhette az ilyen irányú vágyát is, hogy valakit jól megbüntet, hanem azért, mert muszáj volt beláttatni az emberrel, hogy nélküle élni az egy groteszk és abszurd vállalkozás. Nélküle élni az ember élete átkozott. Nélküle beszorulunk a sötétbe, nélküle torzul látjuk magunkat, és nélküle ki vagyunk szolgáltatva a szellemvilágnak, a negatív szellemvilágnak. Nélküle az ember élete válogatott borzalmakkal lesz tele. És Isten ezt nem rejtette véka alá. Ádámmal és Évával biztosak lehetünk benne, hogy ez a dolog, ami megesett, ez nem úgy történt, hogy véletlenül beleestek a bűnbe, hanem azokban a nagy, bizonyos, délutáni, hűvös alkonyatkor történő sétákban Isten minden bizonnyal nem csupán annyit mondott Ádámnak és Évának, hogy arról a fáról nem eszel, édes gyerekem. Hát olyan beszélgetéseik lehettek, amikről mi csak álmodozunk. Azáltal, hogy a Szentlélek él bennünk, valamit megsejtünk ezekből a beszélgetésekből, de majd ahogy haladunk előre most ebben az ige hirdetésben, látni fogjuk, hogy bármennyire is szinte teljesen helyreállította Isten velünk a kapcsolatot, a bűn miatt mégsem tudjuk átélni azt, hogy milyen lehetett ott a tökéletes világban. Majd csak az újra teremtett tökéletes világban fogjuk újra átélni. Szóval Ádámnak és Évának minden bizonnyal Isten jó alaposan és érthetően elmagyarázta, mi az a halál, mi az a bűn, és miért nem lehet szakítani a fáról, vagyis miért ne vonják meg tőle a bizalmukat. De amikor mégis megtörtént mindez, akkor a föld miattunk lett átkozott. És nézzétek, hogy fogalmaz Pál apostol. Azt mondja, hogy a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Tehát amikor megtörténik a nagy szakítás, és Isten kiűzi az első emberpárt az Édenkertből, az ajtó elé odaállítja a villogó lángpallost, egy szuper kérubot, akit, hogyha meglátott Ádám és Éva, akik már halandók voltak hozzánk hasonlóan, akkor nem nagyon volt kedvük próbálkozni, visszamenni oda. És végignéztek azon az úton, ami az élet fájához vezetett, amiről tudták, hogy ezt nem fogjuk tudni visszacsinálni. Hogy mi most már itt maradunk kívül. Az élet ott van bent, Isten ott van bent, mi pedig itt vagyunk kívül, és most megpróbálhatjuk magunkban. És nem mehetünk vissza. És abban a pillanatban Isten ráborított valami nagy, szürke, nehéz, roppant súlyos, nagy szürkeséget a világunkra. Ez az átok. Azt mondta, hogy ha nélkülem próbáljátok meg, bele fogtok halni. Ott van a harsogó teremtettség. Ott van a tökéletesen működő világ. És Isten mégis azt mondja, hogy hát akkor most nem tud úgy működni, mint ahogy én ezt terveztem volna. Nem lesz ez örökké így, mert arról olvastunk, hogy Isten maga azzal a reménységgel borította ezt a nagy szürke fájtlat az emberiségre, hogy majd meg fogja szabadítani. De képzeljétek el, hogy milyen lehet Istennek most is, ezekben a napokban is. Megérkezik az új autód, mert vártál rá fél évet, vagy egy évet, elmész a kereskedésbe átvenni, és azt mondják, hogy ne haragudjon, uram, egy bökkenő van vele, hogy a motor nem érkezett meg. Használja egészséggel. Hát milyen érzésed lenne? Ez így most nem való semmire. Gyönyörű, sokat vártam rá, nagyon szeretném, hogy működjön. Elképesztő távolságokra elmehetnék veled, de nem működik. Nem tudok vele menni. Eljegyzi a fiú a lányt, azt mondja neki, hogy szeretlek, és pont. És ez azt jelenti, hogy elfogadlak úgy, ahogy vagy. És kapsz tőlem egy gyűrűt, hogy amíg várakozunk a házasságkötésre, én addig nem foglalkozok mással. És aztán valamikor az esküvő előtt egyszer csak kap egy messenger üzenetet, hogy ne haragudj, de találtam mást. Milyen érzés lehet az? Itt voltam a küszöbön, annak az életnek a küszöbén, ami óriási távlatokat kínált. Valami olyan életnek a küszöbén, amire mindig is vágytam. Azzal, aki azt mondta nekem, hogy szeret, és pont, és elfogad úgy, ahogy vagyok. És nem működik. Az, amire vágytam, nem működik. És ugyanígy van ez mindennel. Ezen az elátkozott világon. Képzeljétek el Istent, hogy érezheti magát. Tökéleteset teremtett. Tökéleteset. Nincs mit hozzátenni. És mégis azt kellett mondania, hogy erre az egészre most a hiába valóságnak a leplét ráborítom. Mint hogyha az aranytartalékot bezárnák, és nem tudják, hogy mikor lehet elővenni. Mint hogyha az 50. házassági évfordulóra tartogatott gyémántgyűrűt nem lehetne odaadni, hanem valahova elzárnák, és nem lehet tudni, hogy hol van. Mint amikor a katona a hadifogságban reménykedik, hogy egyszer majd talán hazajutok. És amikor abba gondol bele, hogy hány évesek lehetnek most a gyerekeim, már azt se tudom, hány éves volt a pici, amikor engem ide elhoztak. Most vajon mit csinál már? Fut? Jár? Már iskolába járhat? Milyen érzés lehet szerintetek akkor a gyomorban meg a szívben, amikor a hadifogoly hazagondol? És mit eredményezhet az ember belsejében? Na ugyanígy van Isten is. Alkottam egy tökéleteset. És pont amiatt, akit a legjobban szeretek, muszáj volt ráborítanom a hiába valóságnak a fájtlát. A hiába valóság azt jelenti, hogy ez a földi élet így, Isten nélkül értelmetlen. Hiába való. Ennek a szónak az eredetie az a pára, ami elillan, a lehelet, ami most, ahogy beszélek, körülbelül eddig ér, és utána semmi hatása. Szél, lehelet, tűnékeny, illékony, nem maradandó, ilyen az élet. A hiába valóságnak vetette alá Isten maga a világunkat. Mert úgy döntött, hogy nem akarom, hogy az ember olyan életet éljen nélkülem, örökké, ami örökké tartósítja a pusztulását. Ami miatt nehéz számunkra befogadni mindezeket, az az, hogy valamikor az 1600-as évektől kezdve, amikor a humanizmus elkezdett lábra kapni, akkor azt a világképet, amit a keresztények a Biblia alapján képviseltek mindaz idáig, azt elkezdték felülírni. A humanista ideológia, ami azt mondta, hogy tegyük félre Istent. Róla úgysem tudjuk, hogy létezik-e vagy sem, amiről biztosan tudunk, az az, hogy mi itt vagyunk. Hát akkor próbáljuk meg kihozni ebből a világból a legjobbat. Így lett mindennek mértéke az ember, nota bene vissza az Édenhez, mi vagyunk a magunk mércéi, mi mondjuk meg, hogy mi jó és mi rossz, mi mondjuk meg, hogy ki az Isten, hát ki az Isten, én vagyok, és mi irányítjuk az életünket. És a humanizmus szépen visszasodorta az embert oda az Édenkert ajtajába. Hogy majd mi próbálkozunk. Ez a bábeli ideológia. Majd mi megcsináljuk. Mi a humanista életideál? A jó élet. Élni egy szép életet. Na ez már ismerősebb, igaz? De ez nem arról szól, hogy a földet elátkozott, te meg be vagy zárva a sötétbe, és nézegeted magadat a torz tükörben. Ez valami nagyon más, ezt nem szeretik hallani az emberek. Miről szól az a kultúra, ami bennünket körülvesz? Arról szól, hogy ember, megszületsz, és próbálj meg élni egy szép életet. És persze, mint ahogy ott a képen is látható, miközben próbálkozunk felépíteni ezt a szép életet, valahogy azért csak az a benyomásunk, hogy időről időre az élet így balról bevág egy nagyot. És hát ezért álságos az az életpálya modell, amit a humanista kultúra felvázol előttünk. Nem valóságos. Ezen a földön nem lehet leélni a humanista, emberszerető, jó emberkedő társadalom emberképének megfelelő életet nem lehet leélni. Meg tudod valósítani némely részletét, de a világunk nem támogatja ezt, mert egy elátkozott világban élünk. Mert megpróbálod felépíteni a szép életedet, és akkor jön az egyik probléma, jön a másik probléma. Aztán elkezdesz egyre idősebb lenni, elérsz az életed közepe felé, 40-50-es éveidhez elérsz. Egyre több a betegséged, és még nem is mondhatni, hogy öreg vagy. Egyre több a gyerekeidnek a baja. Sokasodnak a világban a gondok, nem mintha nem lettek volna eddig is ott, csak nem volt rá szemed, hogy ezt felfogd. És azt érzed, hogy tényleg van itt valami a levegőben, ami nyomaszt. Milyen a szép élet? Hát olyan, hogy rendben van a házasságod. Oké, itt álljunk meg egy kicsit. Az kinek nem döcög időnként? Szeretnénk majd beszélni velem, megkérnénk egy házas kurzus tartására. Nem egyébként viccet félretéve, nyilván lehet jó házasságot élni. Mi is olyat élünk Anitával, de kinek nem döcög? Ki az, akinek maradéktalanul megy? Jó, oké. Akkor a szép élethez kell egy jó család. Elkezdenek felnőni a gyerekeid. Ki az, aki nem szenved a gyereknevelésben? Mindenki szenved. Brutálisan szenvedünk. Tudjátok, az ilyen fiatal házas körökben, meg baba-mama körökön, mik a legnagyobb igazságok? Nem az, amikor együtt tanulmányozzák a Bibliát. Nincs ezzel semmi baj. Az a felismerés, hogy ti is ugyanebben a cipőben jártok. Jaj, de jó, nektek is nehéz. Jaj, de jó. Annyira tudunk örülni, hogyha a másiknak is nehéz, de nem kárörvendésből, hanem amikor rájövünk, hogy az élet nehéz. Tényleg nehéz. Oké, elkezded fölnevelni a gyerekeidet, működik valahogy, lesz közben munkahelyed, és kiderül, hogy az is egy picit recseg, ropog, valami mindenhol van, ahol egy picit szorít a cipő, szűk a zakó. Valahogy nem az igazi, igaz? Aztán, hogy szól a humanista nagy himnusz, építsd fel a házadat. Na ez a következő bökkenő. Lesz-e saját otthonom valaha? Vagy lesz, de a bankkal közösen? Aztán meg a gyerekemnek is a bankkal közösen. Igaz? Legyen egy kocsid. Ma már inkább legyen két kocsid. Jó, és akkor lépdelünk így szépen sorban tovább, és azon kapjuk magunkat, hogy legutóbb is itt találkoztunk a kórházban. Itt tücsörögtünk egymás mellett, vártunk az ultrahangra, az MRI-ra, a röntgenre, az orvosra, aki sose jön el. És ez most nem egy sztoikus, rezignált, gyerekek, hagyjuk ezt az egészet, a csodába beszéd akar lenni tőlem. És nem is karikatúrája az életnek. Ha lecsupaszítod, a humanista életnek a váza, az körülbelül így néz ki. És mivel ezt halljuk gyerekkorunk óta, hogy körülbelül valahogy így kellene élni, ezért egyre nyomasztóbb, amikor azt tapasztaljuk, hogy de nem megy. Hát ezt nem tudjuk megvalósítani. Mert hogy soha nem erről volt szó. Isten soha nem mondta, hogy az élet könnyű lesz. Isten kezdetektől fogva mit mond? Azt mondja, hogy a te világod, ember, olyan, ahol a föld tövist és bogáncsot hajt. Mi ennek a kettőnek a legszembetűnőbb tulajdonsága? Hogy szúr. Hogy miközben próbálod kitermelni az élet fenntartáshoz szükséges legfontosabb dolgot, a kenyeret, közben szétszúr az, ami közt dolgoznod kell. Mi ez? Ellenállás. Azt jelenti, hogy az életben, ahogy próbálnál meg előre haladni, a töretlen fejlődés, a folyamatos fejlődés útján, közben szét fog szurkálni minden. Ellenállásba fogsz ütközni. Aztán van itt egy érdekes kifejezés. Azt olvastuk, hogy tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. De miért? Tehát nem azt mondta Isten, hogy tied lesz minden zöld növény, és ehetitek azt? Dehogy nem. Csak különbség van a növények között ott bent, az Édenben, meg a növények között itt kint. A tökéletes gondoskodás az Éden, a tökéletes magunkra utaltság az Édenen kívül. Gondoljatok bele, hogy az életünknek a fő nehézségét az az adja, hogy a szó szoros értelmében nekünk kell gondoskodni arról, hogy legyen mit ennünk, és ne halljunk meg. Isten nem így tervezte. Két olyan terület van, ami a bűnbeesésnél halálos lövést kapott. A munka és az emberi kapcsolatok. A munka, ami a pihenésnek egy formája lett volna Isten eredeti terve szerint, szó szerint megnyugtatta Isten az embert az Éden kertjében. Elhelyezte, mi úgy olvassuk, ez a szó szerinti fordításban megnyugtatta Isten az embert az Éden kertjében. Hogy művelje és őrizze azt? A munka a kreatív alkotásnak az egyik formája lett volna. Ma a munkára nem így gondolunk, azért, mert átok alatt van ez a föld. A másik pedig az emberi kapcsolatok. Az, akinek a segítőtársnak, az átlátszónak kellene lennie mellettem, velem szemben, az, akitől csak bátorítást, szeretetet és megértést várhatnék, a feleségem és a férjem, mint az első számú emberi lény mellettem és velem együtt, totálisan tönkrement. Ezt kell egy életen át tanulnunk magától, az Úrtól, hogy hogyan szeressük egymást. Hogy hogyan ne akarjuk elhagyni egymást, hogyan ne akarjuk megcsalni egymást, hogyan ne legyünk hűtlenek. Erről szól. És hogyha az első számú kapcsolat ilyen halálos lövést kapott, akkor nem csoda, hogy az összes többi is recseg-ropog. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá. Ugyanezt mondja kedves barátom, Salamon, a prédikátor, azt mondja, hogy igen nagy hiába valóság. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. És hogyha elolvassátok a prédikátor könyvét, az egy olyan életnek a látlelete, ami az Isten nélkül élő emberrel történik meg, hogyha számba veszi, hogy hogy működik ez a világ itt a nap alatt. És az tragikus. Nézzétek, mit mond az első fejezet 8. versében. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Miért van az, hogy élete teljében lévő fiatal férfiak és nők a nap végére halálosan ki tudnak merülni? Munkában, gyereknevelésben, az emberi kapcsolatok ápolásában. Miért van ez így? Azért, mert ez egy átkozott világ. És itt, tudjátok mi a nagy igazság? Ez az, amit nekünk el kell rejteni a szívünk mélyére. Ezen a földön nem várhatunk többet. És szerintem ez azért nagyon fontos, mert hogyha erről az alapról indulsz, akkor egy csomó minden nem fog meglepetésként érni. Az 1600-as évekig az emberek tudták ezt, és nem mondták azt, hogy gyerekem, valahogy csak felépítjük majd neked is ezt a szép életet. Tudod, mit mondtak? Azt mondtak, hogy gyerekem, egy dolog fontos, szeresd az Urat, hogy bejuss a mennybe. Most mit mondunk? Gyerekem, egy dolog fontos, hogy mindent tegyél meg, hogy leéld ezt a szép életet itt a földön. Gyökeresen más a megközelítés. Tövést és bogáncsot hajt neked. Szenvedés lesz az osztályrészed. Igen, betegségek lesznek. A gyereked is beteg lesz. Te is beteg leszel. Lesz pénzed, vagy nem lesz pénzed? Vagy van úgy, hogy lesz pénzed, lesz úgy, hogy nem lesz pénzed? Mert erre a világra Isten ráültette a hiába valóságnak, az értelmetlenségnek a köpenyét. Egy picit szeretném illusztrálni, hogy hogy néz ki a mi életünk Isten nélkül, hogy milyen irgalmatlanul nehéz előre haladni. Robi, gyere, kérlek, te leszel az emberünk, a Krisztus követőnk, és gyere, Győző, te is, meg Ballatomi, te is, meg Csongi, gyere, meg kérlek, gyere, te is. Máni, jöhetsz, te is. Szóval, Robi, Krisztus követője megpróbálja élni a szép életet itt a földön. Mondjuk az a szép életnek a végcélja. Egyébként megkérdezed az embert, hogy mi a szép élet végcélja? Hát nem tudom. Leélni szépen ezt az életet. Legyen szép temetésem. De hogy is, senki nem szeretne ilyen hülyeségeket. Szóval Robi elindul az élet célja felé, és közben lesz valami, ami lefogja az egyik lábát. Mondjuk egy betegség, és már nem olyan könnyű haladni a cél felé. Lesz olyan, ami lefogja a másik lábát, de mondom, lefogja. Nem simogatja. Úgy van. De te próbáljál csak megmenni. Aztán lesz valami, ami a kezét is elkezdi lefogni, hogy mondjuk ne legyen olyan erős, hogy mondjuk ne legyen olyan ellenálló a problémákkal szemben, hogy mondjuk ne tudja annyiszor megsimogatni a feleségét. Aztán lesz olyan, ami lefogja a másik kezét is. És közben, kicsit Máni megelőzött, ezt én akartam. Mert közben ezek még csak a fizikai dolgok. De aztán ráül az emberünkre valami, ami elkezdi feszíteni állandóan a mellkasát. És hát, amitől úgy érzi, hogy fölébredek éjszaka, és nem kapok levegőt. A stressz. És szóljál rám, hogyha baj. és ez a valami ott ül a mellkasunkon, és egyre nehezebb lélegezni tőle. Ezek a lelki természetű problémáink, amik csak húznak és nyomasztanak, és nem tudod megoldani. Na most próbálj meg akkor a célod felé menni. Okay. Mi érezzük, hogy tényleg próbálkozik. Köszönöm szépen, nagyszerűek voltatok. Nagyon jól nem mentél. Körülbelül ilyen az, amikor a bűn alá rekesztett világ körülvesz bennünket. Hát ettől nehéz az élet. Mire megy el a legtöbb időnk? Arra, hogy dolgozunk és keressük a pénzt, hogy fenntartsuk önmagunkat és ne halljunk meg. arra, hogy megpróbáljuk fenntartani a kapcsolatainkat, hogy ne bolonduljunk bele abba a sok összefüggésbe, ahogyan az emberekkel relációban vagyunk. Persze vannak, akiknek ez könnyebben megy, nem akarom túldimenzionálni, de talán nehéz lenne itt a teremben olyanokat találni, akiknek ne lennének egy picit nehezebben működő kapcsolatai, hogy valamit azért lehetne rajta csiszolni. Így van. Mert az emberi kapcsolatok nehezek. És elég, ha csak ezt a kettőt összeadod. És belegondolsz abba, hogy nem biztos, hogy amikor a gyereknevelésre gondoltam, akkor fel tudtam mérni, hogy ez ilyen lesz. Hogy mennyi időt és energiát fog felemészteni az, hogy megpróbáljam a saját gyerekemet irányba állítani. És azt hittem, hogy hát valahonnan lehet ehhez tudást, erőt meríteni, de mégiscsak úgy érzem, hogy egyedül vagyok. A házasságban ugyanígy. A munkahelyeden ugyanígy, mire végre azt tudnád mondani, hogy feloldódtam, megvagyok, megjelentem, és élem normálisan az életemet, addigra mindig van valami, amit meg kell oldani, ami nehézség. És a végső soron lehet, hogy azt mondod, hogy na most el kell mennem egy másik munkahelyre. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. És ezért mondja Jézus azt a hegyi beszédben, amikor értelmezi az emberi életet, azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez nem arról szól, hogy önmagában, hogy a sírdogáz az jó. Boldogok, akik látva, hogy így működik ez a világ, azt mondják, hogy ez így nem jó. És felkiáltanak az Úrhoz, hogy ez így nem jó, Uram, ez a sírás. Hogy nekem itt rossz, hogy ments ki innen. Nem arról van tehát szó, hogy Isten arra hív bennünket, hogy gondoskodjunk még jobban a teremtett világról. Mert hogy persze felmerül, hogy Pál apostol itt a teremtettségről beszél, hogy amikor Isten ezt a nagy szürke leplet ráborította a világra, akkor a hiába valóság elérte az egész teremtettséget, mindent. Az anyagokat, az állatokat, a növényeket, mindent. Nem normális állapota a világnak az, amit mi ma táplálékláncnak nevezünk. Ez nem normális. Pedig hát milyen szemedgyönyörködtető, meg megtanuljuk az iskolában is. Ú, de szép ez a tápláléklánc. Vannak az elfogyasztandó egyedek, meg vannak a csúcsragadozók. És így valahogy a kör bezárul. Hát igen, de hogyha megkérdeznéd azt, aki a kettő között van, hogy jó-e ott lenni a táplálékláncnak a közepén, nem biztos, hogy az az állat azt mondaná. Nem jó ez így. Miért? Mert az egészet a halál uralja. És nem is azt mondom, hogy a mi feladatunk az az, hogy kezdjünk aláírás gyűjtésbe, hogy a kis delfineket hamarabb szedjék ki a halászhálóból. Mert persze fájdalmas, szörnyű, de nem ezt mondom, hanem az, hogy a teremtett világ az most szenved. És tudjátok mit? Mit vár? Most érünk el a végére. A teremtett világ azt várja, hogy Isten végre nyilvánvalóvá tegye, hogy mi kik vagyunk. Mert abban a pillanatban, amikor rólunk nyilvánvaló lesz, hogy kik vagyunk, hogy az Isten gyermekei vagyunk, abban a pillanatban Isten leveszi a leplet a világról is. Ezt nevezzük újjáteremtésnek. Ez fog majd megvalósulni a világ végén. Amikor Isten újra teremti, újjáteremti az elátkozott világot. Ez a világ nem működik így jól, de nem csak az emberi szférája. A világ, amit Isten teremtett, az nem olyan volt, hogy félni kell benne, hogy valahol meghalsz. Hát most elmész bárhová nyaralni, és félteni kell a gyerekedet, meg önmagadat, hogy mi történik vele. Nem úgy találta ki Isten a világot, hogyha megpróbálsz a hegy tetejéről körülnézni, akkor nem biztos, hogy hazajössz. Úgy találta ki, hogy fedezd fel, hajtsd az uralmad alá. Gyönyörködj benne, gondoskodj róla. Ez volt a terv. Szóval a teremtett világ mire vár? A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A keresztények ebből egy missziós szlogent csináltak, holott ez nem erről szól. Nem arról szól, hogy arra vár a szomszédom, hogy én végre megjelenjek, és elmondjam neki az evangéliumot. Nem erről szól ez az ige. A teremtett világ sóvárogva várja, hogy az Isten fiairól végre nyilvánvalóvá legyen, hogy ők az Isten fiai. Mert most, ha ránk néz valaki, akkor mit lát? Egy ugyanolyan embert lát, mint ő maga. Egy ugyanolyan küzdő embert lát, mint ő maga. Egy ugyanolyan kudarcos embert lát, mint ő maga. Miben különbözünk? És ezt mondja Pál apostol. A reménységben különbözünk, hogy ez nem marad így. A reménység az, ami megkülönbözteti a keresztényeket a humanistáktól. A reménység, hogy én azt hagyományozom magam után, hogy fiam, Isten elhozza az újjáteremtett tökéletes világot. És akkor a lépteink könnyedek lesznek. Képzeld el azt a világot, ezt gyakran szoktam emlegetni, nem véletlenül. Képzeld el azt a világot, ahol a munka áldás, ahol a föld nem hajt tövist és bogáncsot, és ahol Isten gondoskodik 0-24-ben. Azért hangsúlyoztam ennyire az előzőekben, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy ne halljunk meg, mert ahol mindez nem merül fel. Ott van Isten, és gondoskodik. Mennyi erőt szabadulna fel, és mennyi mindenre? Hogyha képzeld el a menny, az újjáteremtett világ, azoknak a kapcsolatoknak a helye, ahol bárkivel beszélgetsz, csak szeretetet érzel, csak elfogadást érzel, csak nagyra becsültséget érzel. Hát már ahogy mondom, egészen beleborsódzik a hátam. Hogy a mennyben, amikor beszélgetni fogunk, akkor csak azt éljük majd át, hogy mennyire szeret engem ez az ember, miért szeret engem ennyire? De hát én is nagyon szeretem őt. Mert egy nagyszerű ember. Miért? Mert az Isten gyermeke. És hát ez az, amit próbálunk itt tanulni, próbáljuk trenírozni rá az agyunkat, ettől olyan különleges hely a gyülekezet, hogy megyünk szemben az árral, és azt mondjuk, hogy mi itt megpróbáljuk szeretni egymást. Mi itt megpróbáljuk emelni egymást. Megpróbáljuk nagyra becsülni egymást. Azért hangsúlyozzuk mindig, hogy büszkék vagyunk rátok. Jól csináljátok. És még amikor ezt tesszük, akkor sem elég. Igaz? És még amikor ezt tesszük, akkor is megbántunk valakiket szükségszerűen. De milyen lesz az a világ, ahol mindez nincsen? Az előbb itt járt Robi, vagy próbált megjárni. Most emlékezzetek arra, és vessétek össze azzal, hogy milyen az, amikor valaki akadálytalanul, maradéktalanul úgy jár azzal a könnyedséggel, ami csak benne van. Ez a különbség az újjáteremtett világ és az elátkozott világ között. Hát ezért mondja maga Jézus, és akkor ezzel be fogom fejezni. Amikor pont az utolsó időkről beszél Jézus, ezt mondja a tanítványoknak. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Az óriás megtiszteltetés mellett, mert nyilván ez a 12 tanítványra vonatkozik, amit ki szeretnék emelni, az a megújult világ. Jézus beszél arról, hogy ez egy elátkozott világ, de következik a megújult világ. Mert azt tartom, mondja Pál apostol, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Utolsó gondolatkör. csak hogy olyan szívvel menjetek haza, hogy értékesnek és nagyszerűnek érezzétek magatokat, mert azok is vagytok. A teremtett világ azt az időpontot várja, amikor Isten leveszi a leplet, újjá teremti a világot, és rólunk nyilvánvalóvá lesz, hogy a reménységünk valóság. A teremtett világ ezt a pillanatot várja. És azt mondja Pál apostol, hogy amikor ez a dicsőség nyilvánvalóvá lesz rajtunk, akkor azok a szenvedések, amiket most élünk át, azok összehasonlíthatatlanok lesznek azzal. Összehasonlíthatatlanok. Nem egy ligában fociznak, nem egy mértékegységben mérik. Mindaz a szörnyűség, ami ezt a világot jellemzi. És mindig hozzá szoktam tenni, hogy mi még egész jó szegletében élünk a világnak. Nem kell végignézned, ahogy a gyereked éhhalált halott melletted, mint mondjuk Afrikában számos embernek. Nem kell végignézned, ahogy a feleségedet elrabolják, körülmetélik, hogy ne lehessen másé, vagy levágják a melleit, hogy ne legyen olyan kívánatos. Ilyen az elátkozott világ. Nem kell attól félned, mint Indiában, hogy minden ötödik másodpercben megerőszakolnak egy nőt. Jó, és akkor nem sorolom, mert hát most mit soroljam itt a válogatott borzalmakat. De amikor elátkozott világról beszélünk, az ez. És amikor a teremtett világgal együtt mi is megszabadulunk, akkor nyilvánvalóvá lesz rajtunk a dicsőség. És akkor azt fogjuk mondani, hogy volt egy olyan valaha, hogy a Földön is éltünk. És lehet, hogy kimorzsolunk egy könnyet a szemünkből, meg megrázkódunk. Egyébként meg jön Jézus, és letörli a könnyeinket. És azt mondjuk, hogy hála Istennek. Egy régi rossz emlék. Hát ezért mondja Pál apostol, hogy az összes szenvedés mindent összevetve összehasonlíthatatlanul kicsi ahhoz a dicsőséghez, ami nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyám, itt állunk előtted, mint a te megváltott néped, és tudjuk, hogy az üdvösségünk reménységre szól. És tudjuk, Urunk, hogy olyan ez a mostani állapota a világnak, mint a szülés előtti pillanatok, a vajúdás. Urunk, nem kellemes, hanem fájdalmas, de köszönjük, hogy élet lesz belőle a végén. Atyánk, engedd meg, hogy helyesen lássuk magunkat, az életünket, és helyesen lássuk annak a reménységnek a nagyszerűségét, amire te vársz bennünket. Urunk, szeretnénk így jelen lenni ebben a világban, tudva azt, hogy te vagy mindennek az értelme, és tudva azt, hogy kiszabadítasz bennünket az elátkozott kastélyból, hogy nem lesznek többé szörnyek és szellemek, akik az életünkre törnek, hogy nem lesz torz tükör, ami miatt szégyelnünk kellene magunkat, és nem lesz sötét, hanem csak világos lesz. Urunk, szeretünk téged, és várjuk, hogy hazavigyél minket. Amen.